Kedves hallgatók, mindenkit szeretettel köszöntök, akkor a Hol a határ című sorozatunk 12. témája erről szól, hogy hol a határ a munkálkodás és a túlterheltség között. Nem tudom, hogy kell-e indokolnom, hogy mennyire aktuális és fontos ez a téma is, hiszen a munkával, a munkavégzéssel kapcsolatos kérdések megsokszorozódnak a mai korban. Általában a munkáról, ha beszélünk, akkor az emberek a munkát fizikai munkára, szellemi munkára szokták felosztani, jól jövedelmező munkára, kevéssé jól jövedelmező munkára a legutóbbi időkben, vagy nagyon fárasztó munkára, kevéssé fárasztó munkára. Meglátjuk majd, hogy a Biblia hogy osztja fel a munkavégzést. Jézus Krisztusnak egy nevezetes kijelentését fogom majd felidézni, aki mindenféle szempontból munkás életet élt. Olyan szempontból is, hogy fizikai munkával készült a nagy lelki munkájára, több mint 20 éven át tartó munkával, és 3,5 évig csak lelki munkát végzett. Arra a Jézus Krisztusra hivatkozom, akiről azt mondta Péter apostol az Apostolok cselekedetei 10. fejezete szerint, hogy ő széllyel járt jót tévén. Ő neki az egész élete munkálkodás volt. Az ő példája lesz most is majd a középpontban, de előzetesen néhány alapvető bibliai tanítást szeretnék a figyelmükbe idézni, általában a munkával és a munkálkodással kapcsolatban. Mindössze 3 alapvető versre hívom fel a figyelmet a Bibliánk elejéről. Az első vers Mózes első könyve 2. fejezet 15. verse, tehát 1 Mózes 2.15. Ez azt a rövid hírt közli velünk, hogy Isten, amikor megteremtette az embert, helyezte az Éden kertjébe, hogy művelje és őrizze azt. Tehát 1 Mózes 2.15 arról beszél, hogy Isten valamennyünket tevékenységre és munkálkodásra teremtett. Ez eredeti célja volt Istennek, hogy az ember az életében tegyen, munkálkodjék, nem elsősorban azért, mert így tudja a fennmaradását biztosítani, hanem elsősorban azért, mert a munkának van szinte a legnagyobb jellemépítő, jellemcsiszoló szerepe. A második alapvető Biblia vers, amihez nem is kell lapoznunk, Mózes első könyve 3. fejezetében a 17. és a 19. versek, amelyek hírül adják, hogy az eredeti isteni rendelkezés a bűneset következtében milyen súlyos csorbát szenvedett. Ugye itt hangzik el az, hogy Ádámnak mondja Isten, hogy fáradtságos munkával élj majd a földön, fáradtságos munkával élj belőle életednek minden napjaiban a földművelésből, és a 19. versben hangzik el, hogy orcád verítékével egyed a te kenyeredet. Az, hogy számunkra a munka szinte nagyon sokszor ilyen kínos kötelességnek vagy terhes dolognak tetszik, a Biblia szerint egyértelműleg a bűneset után van. Isten nem úgy teremtett bennünket, hogy nekünk orcánk verítékébe kerüljön a mindennapi kenyér beszerzése, hanem Isten úgy teremtett bennünket, hogy valóban a munka az egy felszabadulás, egy fejlődésre való eszköz lehessen. Az önzés világba jött azonban minden gyökerestül felforgatott. Ugye ez érthető is, mert abban a világban, ahol mindenki önmagának igyekszik élni, és nincs tekintettel a másikra, nagyon sok energia megy el arra, hogy a puszta fönnmaradásunkat biztosítsuk. Egy ellenséges, mindannyiunk számára ellenséges világban, amelyben persze mi is hozzájárulunk ahhoz, ha önzők vagyunk, hogy ellenséges legyen, a munka alapvetően eltorzult. Isten azonban a munkát eleve szabályozta, és ez a 10 parancsolat 4. parancsolatába is belekerült Mózes 2. könyve 20. fejezet 8-tól a 11-ig tartó verseiben, amelyben Isten azt mondja, hogy 6 napon át munkálkodjál és végezd minden dolgodat. Hallatlan nagy jelentőségű vers, Mózes 2. könyve 20. fejezet 8. versétől, 6 napon át munkálkodjál és végezd minden dolgodat. Innen is látható, hogy a munka erkölcsi kötelesség. Emberhez méltó, de embertől elvárható erkölcsi kötelezettség. Tehát még egyszer hangsúlyozom, hogy nem pusztán a mindennapi kenyérért, a megélhetésért kell dolgozni, sokkal többről van szó, hogy az ember legyen, ahhoz dolgoznia, tevékenykednie kell. Ezért mondja Pál az első Tesszalonikai levél 5. fejezetében, hogy aki nem akar dolgozni, az ne is egyék, vagy ezért foglalta bele Máté 6. fejezete szerint Jézus a mi atyánkba is ezt a kérést, hogy a mindennapi kenyerünket add meg nekünk ma. Tehát ennyit az alapvető bibliai kijelentésekről, és most kérném szépen, hogy akinél van Biblia, lapozzuk fel János Evangélium a 6. fejezetét, és János Evangélium a 6. fejezetében a 27. versből olvasnám fel Jézusnak egy nevezetes kijelentését. Itt az északi ország részben hangzott el a csodálatos kenyérszaporítás után a kapernaumi tanításokban, amit itt mondott Jézus. Ez az egyetlen egy vers a következőképp hangzik. Tehát János Evangélium a 6. fejezet 27. versében. Munkálkodjatok ne az eledelért, amely elvész, hanem azért az eledelért, amely megmarad az örök életre, melyet az embernek fia ad majd néktek, mert őt az atya pecsételte el az Isten. Jézus itt kétféle munkát különböztet meg. Egy olyan munkát, amit az eledelért végzünk, tudnék, ami a fennmaradásunkat biztosítja. Tehát a kenyérkereseti munka, a hétköznapi munkavégzés, mert hát ezt is kell tennünk, hiszen életben akarunk maradni, és ezért dolgoznunk kell. Ez is fontos, ennek is megvan a maga jelentősége. De Jézus mégis arra hívja fel a figyelmünket, hogy ne elsősorban ezért a munkáért, ezért az eledelért munkálkodjunk, amely elvész, tehát ugye amit előteremtünk és megeszünk, hogy mondja a Prédikátor könyvében keserűen Salamon, hogy az embernek minden munkája a szájáért van. Ugye, tehát hogy az életben sokszor ez a helyzet, hogy az emberek dolgoznak azért, hogy nem tudom, többet vagy jobbat fogyaszthassanak, de hát ez elvész, ezt elnyeri a száj, a gyomor, ez elvész. Jézus azt mondja, hogy ne ezért munkálkodjunk, ne ez legyen az elsődleges dolog az életben, hanem az az eledel, amely megmarad az örök életre. Tehát még egyszer hangsúlyoznám, a Biblia nem ott tesz különbséget munka és munka között, hogy van fizikai munka, meg szellemi munka, vagy jól kereső munka, kevésbé jól kereső munka, vagy nehézségekkel járó munka, vagy könnyű munka. Hanem a Biblia azt mondja, hogy van egy olyan munka, amit szintén el kell végeznünk, mert ez is a feladatunk, a puszta létfenntartásunkért, de a legfontosabb munka az, amikor mi lelket viszünk minden munkánkba. Amikor mi szeretetet viszünk minden munkánkba, akár fizikai munka az, akár szellemi munka az, akár másokért végzett lelki munka az. A Kolossi levél 3. fejezetében van erről egy nagyon szép felszólítás, ami úgy gondolom, hogy mindannyiunk előtt ott kell, hogy legyen. Pál apostolnak ezek a bölcs tanácsai a levelek végén találhatók. A Kolossi levél 3. fejezet 23. és 24. versét olvasom. És ha valamit tesztek, lélekből cselekedjétek, mint az Úrnak és nem embereknek. Tudván, hogy ti az Úrtól veszitek az örökségnek jutalmát, mert az Úr Krisztusnak szolgáltok. Tehát mit mond Pál apostol? Ha bármit teszünk, bármit, ha valami egyszerű dolgot, mitén kiseprünk valamit, vagy elvégzünk valami fizikai munkát, vagy valami magasrendű szellemi munkát végzünk el, ha bármit teszünk, akkor azt úgy tegyük, mint akik nem az embereknek tesszük, tehát értsük ezen, hogy nem emberek dicséretére vágyakozza, vagy emberek elismerésére, vagy emberekre sandítva tegyünk valamit, hanem mint az Úrnak és nem embereknek. Hát ezt mondja még a hétköznapi szóhasználat is úgy, hogy tényleg az ember munkájában legyen benne az ember. Tehát az ember vigye bele ne csak az eszét, a szívét, a meglátásait is. Én azt hiszem, meg lehet különböztetni az élet minden területén, hogy melyik munkában mennyire van benn valaki. Lehet fizikai munkát úgy csinálni, hogy az ember ránéz és azt mondja, hogy ez össze van csapva. Vagy azt mondja a jobb esetben, hogy ez meg van csinálva, de csak annyira akkurátusan, amennyire a másik ember az energiáját spórolva megcsinálta. És van olyan munka, amin látjuk a jellegén, a látszatán, hogy ezt valaki szívből csinálta. Olyanra is kiterjedt a figyelme, amit talán nem is kértünk tőle, vagy amire nem is számítottunk. Tehát bármit teszünk, mondja Pál apostol, azt lélekből tegyük, mint az Istennek és nem embereknek. Szellemi munkánál is ugyanez a helyzet. Szembe találkoztam a szellemi munka több típusával, olyan szellemi munkával, ahol az emberek csak a maguk nagy okosságát akarják bizonyítani. Például egy kutatóintézetben egy évtizedig át kellett szenvednem azt, hogy az volt a magasabb rendű szellemi munka, amelyben több lábjegyzet szerepelt. Szóval kilóra és rőfre mérték, mondjuk egy 20 oldalas tanulmányhoz volt 100 lábjegyzet, hát az már igen, az már munka volt. Egyszer el kellett végeznünk az osztályunkon egy munkát, és akkor azt mondták, hogy volt, aki 1 méter hosszúságú cédulát cédulázott ki. Nekem alig volt 10 centi. Természetesen borzalmas leszidást kaptam ezért, mert hát ugye hogy lehet, hiszen valahogy mérni kell a munkát. Hát mondom, rőfre mérjük, az esetleg a ruhaboltba lehet rőfel mérni, de hát úgy látszik a szellemi munka is annyira bizonytalanná vált, hogy az emberek nem tudják, hogy most egy gondolat mennyit ér, vagy egy meglátás mennyit ér, hogy úgy látszik ott is a kiló meg a rő fogja majd mérni, és nem más. Tehát az életben borzalmas a felborulás, és azt látjuk, hogy tényleg sokszor semmiségekért emberek óriási pénzeket felvesznek, máskor meg tényleg egy lelkes és megbízható jó munkát szinte nem is honorálnak. Tehát a bűn világában, mondom, ez minden felfordult. Az arcunk verítékével kell megszereznünk a kenyerünket, és fáradtságos munkával. Ugyanebben az intézetben egyszer megkérdezte egy professzort, hogy hát mivel honorálják a jó meglátásokat, amit nem lehet kilóra mérni, meg méterre mérni. Azt mondta, hogy ne kívánt, hogy ezt honorálják, azért a legnagyobb jutalmad önmagában azokban a gondolatokban van, és hagyjál békét annak, hogy kit mennyire ismernek el, mert neked úgy is tudnod kell, hogy mi mennyit ér. Hát ebben megnyugodtam, és aztán soha többet arra nem figyeltem, hogy miért, milyen dicséret vagy korholás jár. Mert csak azért említettem, hogy Jézusnak ezt a kijelentését még inkább kidomborítsam, hogy Jézus szerint van olyan munka, amit ismét nem el kell végeznünk, és alapvető munka, de ennél sokkal magasabb rendűbb az a munka, amelyben a lelkünk benne van, és amit lelkekért végzünk. Amit lelkekért végzünk, emberekért végzünk, hogy emberek mások legyenek, emberek megjobbuljanak, jobbak legyenek. Hadd vessem fel önöknek a kérdést, hogy Jézus csak ekkor beszélt erről. Itt János evangélium a 6. fejezet 27. versében. Vagy például Jézus beszélt erről részletesen netán egy példázatában is. Ugye majd ősztől kezdjük el a jézusi példázatoknak a részletes elemzését. Én most csak itt egyetlen egy példázatra szeretnék hivatkozni, annak sem a legdöntőbb összefüggésére. Ez Máté evangélium a 20. fejezetének az elején található, az úgynevezett szőlőmívesek vagy szőlőmunkások példázata. Tehát a példázat sokak előtt közismert, nem mondanám el részletesen. A lényege annyi, hogy van egy szőlőműves, aki reggeltől fogva estig kimegy a piacra, a város piacára, és felfogad embereket. Sok ember áll ott a piacon, és minden órában felfogadott embert szívesen lát a szüleiben, meg is állapodik a reggeli emberek, hogy mennyit kapnak, mennyi fizetést kapnak, és amikor este eljön a bérezésnek az ideje, akkor az utolsó órában jött munkások, tehát a közvetlenül a napszállat előtt felfogadott munkások ugyanannyit kapnak a gazdától, mint a már reggel óta dolgozók, és hát ebből óriási perpatvar kerekedik, zúgolódnak a reggeli munkások, hogy ők miért nem kaptak többet. Mondom, nem térek rá a példázatnak erre a leglényegesebb mozzanatára, csupán 3-szor ismételt egyetlen egy kis szócskára térnék ki, ami Máté 20. fejezet 3. és 5. versében ismétlődik. Jézus ezt így mondta, így fordítja a mi Károlyi Bibliánk, hogy amikor a gazda kimegy, akkor látott munkásokat, akik hivalkodva állnak a piacon. Ez a mai magyar szóval annyit jelent, hogy tétlenül. Tehát ugye a régi magyar nyelvben azért, hogy hivalkodva, tehát hogy ugye hiába valóan, ilyen értem, hogy hiába valóan ott álltak a piacon, senki nem fogadta fel, tudnék őket. Na most miért mondta ezt Jézus ilyen sokszor, hogy tétlenül állnak a piacon? Azért, mert Jézus azt akarta érzékeltetni, hogy azok az emberek, akik nem dolgoznak az Isten szőlőskertjében, akik nem tudnak még lelket belevinni a munkába, és nem tudnak még Istenért küzdeni és munkálkodni ebben a földi életben, tulajdonképpen azok a munkanélküli emberek, még akkor is, ha talán munkájuk akadna, De itt van megint a határvonal a kétféle munka között. Azok, akik tudnak Istennel együtt munkálkodni és más emberekért küzdeni és dolgozni, azok élik értelmesen az életüket és nem tétlenül. Azok az emberek, akik csak maguknak dolgoznak, vagy pénzért dolgoznak, vagy csak mindig azon forog a gondolatuk, hogy a családjuk jobban éljen, vagy ők magasabb színvonalra, életszínvonalra emelkedjenek, arra azt mondja Jézus, hogy az a tétlen kategóriába tartozó emberek. Tehát ez egy nagyon megdöbbentő dolog, nem? Mindaddig az ember tétlen az életben, még akkor is, ha sokat dolgozik, ameddig nem tud egy igaz ügyért dolgozni. Amíg nem tud azért az eledelért dolgozni, amely nem vész el, hanem amely megmarad az örök életre. Én úgy gondolom, hogy a példázatnak ez az aprócska mozzanata, ez egy óriási jelentőségű mozzanat. Ugye József Attila fejezte ki egyik Kései versében, a Le vagyok győzve című versében azt, hogy ugye így szól ez a két sor, hogy dolgozom, imhole papírhalom, a működésben van a nyugalom. Hogy nagyon sok ember itt keményen dolgozik. Akár szellemi munkát, akár fizikai munkát végezze, keményen dolgozik itt a Földön. Meg is van a látszata. Sok mindent előteremt, vagy példás rend, vagy nagy gazdagság veszi körül, de az emberi léleknek ez kevés. Az emberi lelket ezt nem tudja kielégíteni. Az emberi léleknek kevés az, hogy itt pár évtizedig az ember ezt, azt, amazt fölhalmoz, és nincs meg annak a munkának, annak a munkálkodásnak a végső célja, a végső eredménye. Tulajdonképpen a költő is, amikor azt mondja, hogy a működésben van a nyugalom, arra mutat rá, hogy sokan csak azért menekülnek bele a munkába, mert nem akarnak gondolkozni azon, hogy majd mi lesz akkor, hogyha ők meghalnak, vagy a gyerekeik, unokáik hogy fogják elherdálni azt a mérhetetlen sok pénzt vagy vagyont, amit ők fölhalmoztak. Tehát ezt jól jegyezzük meg, hogy nagyon sokan tétlenül élnek ezen a földön, akkor is, ha keményen dolgoznak. Miért? Mert nem találták meg még az életnek a kulcsát, hogy a legmagasabb rendű élet és munkálkodás az, amikor az ember másokért tud élni, másokért tud dolgozni. Szóval Jézus élete ezért számunkra példa, mert Jézus igazán a 3,5 év alatt nem mutatott nagy teljesítményt, vagy nem szerzett sok pénzt. A tanítványok kaptak pénzt az őket kísérő asszonyoktól, vagy ahol befogadták őket. Jézus azonban mindent arra tett föl, hogy emberek megjobbulásához hozzájáruljon, hogy az embereket a megtérésre hívja. Ez is volt az életének a legfőbb szempontja, hogy ő nem azért jött, hogy kárhoztassa a világot, hanem azért, hogy hívja az embereket a megtérésre, hogy meggyógyíthassa az embereket. És ennek a gondolatnak az Ószövetségben is van két nagyon szép példája. Az egyik a 90. Zsoltár, amire még fogok hivatkozni, mert a 90. Zsoltár is azzal fejeződik be, hogy a mi kezünk munkáját tedd állandóvá nékünk. Hát mi az, hogy a kezünk munkáját tedd állandóvá, amikor semmi állandóság nincs a kezünk munkájában, mert minden elvész. Hát arra a munkára célozik Mózes, ami megmarad az örök életre, amit éltünk másokért, küzdöttünk másokért, hogy mások is megismerjék az Istent, és megváltozhassék az életük. Ezzel fejeződik be a 90. Zsoltár 17. versében lehet ezt olvasni. De van egy másik szép ószövetségi részlet, és erről hallgatunk meg most majd zenei feldolgozást, ez a 127. Zsoltár. Híres Zsoltár, és szinte a ma emberének szól, amikor így kezdődik, hogy ha az Úr nem építi a házat, hiába dolgoznak azon annak építői. Ha az Úr nem őrzi a várost, hiába vigyáz az őriző. És most jön egy nagyon konkrét, nagyon a mai embernek szóló vers. Hiába nektek korán felkelnetek, későn feküdnötök, fáradtsággal szerzett kenyeret ennetek, szerelmesének, tehát akit ő szeret, annak álmában áld eleget. Tehát ez a vallomás, hogy hiába korán felkelni, későn feküdni, mert tényleg a mai embereket ez jellemzi, a mai világban, úgy mondjam, ez lett a divat, hogy rogyásig, végkimerülésig dolgozni, másod, harmadállást, mindent összealmozni, mert hát mások gyerekei milyen ruhában járnak az iskolába, vagy mit engedhetnek meg maguknak, hát akkor az én gyerekemnek is azt meg kell, hogy engedni. És ugye ebben a versengésben a határok mindig eltolódnak, a törvényeket soha nem vesszük komolyan, és ugye mindig megy, csigázódik föl az igényszint, és külső dolgok tekintetében biztos, hogy óriási teljesítményekre képes a világ. De közben az teljesül, amit Goethe már 200 év olyan keserűen mondott, hogy miközben acélt termelünk, salakok maradunk. Ugye, tehát külső dolgokban óriási az előrehaladás, de belül az embereknél az emberi lélek kiállt az éhségtől. Ugye, tehát ezért mondja a Zsoltáros, hogy hiába ne csináljátok, erre az útra ne lépjetek, hogy mindig csak a számokban mérni az életet, hogy mindig ennyi kell, annyi kell, amannyi kell. Hadd mondjam egész konkrétan, hogy még a statisztikai hivatalra se tessenek nagyon figyelni, mert én meggyőződésem, hogy egy hívő keresztény ember, a bibliai életmódot tisztelő ember mindig sokkal kevesebből kijön, mint a statisztikai hivatalnak a létminimum jelentése, hogy azt mindig hol kell meghúzni. Ugye? És ezt fejezi ki Vivaldi nagyon szépen ebben a kazettán is kiadott, a magyar kazettán megjelent művében, amelyben zsoltárokat találunk, Vivaldi zsoltár feldolgozásokat. A Nisi Dominus című zsoltár feldolgozásának az első tételét hallgatjuk meg először. Nisi Dominus, tehát ha az Úr nem, ez latinul a kezdet, ha az Úr nem építi a házat, hiába dolgoznak azon annak építői. Nagyon a zenei bevezetés után egy nagyon határozott szóló fogja ezt énekelni, de úgy gondolom, ezt mindannyiunknak nagyon határozottan el kell dönteni, hogy beállunk ebbe a nagy forgatagba, amit ma a világ parancsol, vagy pedig hallgatunk arra az Istenre, aki máshová teszi a súlypontot, és nem a kenyérkereseti munkát tartja a legfontosabbnak, hanem azt a munkát, amit az ember másokért végez. Miközben másokért élünk, mi magunk se fogunk koldusok maradni, még ezt hadd tegyem hozzá. Ott van az Ézsaiás könyve 33. fejezetének az ígérete, kenyeretek, vizetek soha el nem fogy. Mondja azoknak az embereknek, akik megtanultak másokért élni. Vagy ott van a 37. Zsoltár ígérete, hogy az ember, ha ilyen életben tölti el a napjait, akkor nem lesz koldussá, se kenyérkéregetővé a magzatja. Tehát a Jézusi ígéreteknek ezek az ószövetségi alapjai, és valóban ez teljesedik is minden hívő ember életében, a szükségeset mindig megkapja. El lehet mondani a 22. Zsoltárral, illetve a 23. Zsoltárral, hogy az Úr az én pásztorom, nem szűkölködöm. Lehet, hogy nem leszünk gazdagok, nem is jó gazdagnak lenni, óriási nagy veszély ebben a világban, de szűkölködni nem fogunk. Ezért ilyen határozott ez a hangütés, hogy döntsük el az életben, hogy milyen munkát részesítünk előnyben. A magunkért és csak magunkért, megint magunkért, vagy mieinkért való munkát, vagy pedig tudatosítjuk magunkban azt, hogy mindenkin, a másikon segíteni, ez a legmagasabb rendű munkavégzés. Vivaldi Nisi Dominus, első tétel. Nisi Dominus, nisi Dominus. Ezután egy szép vallomást szeretnék felidézni, egy munkás ember visszatekintését és vallomását. Pál apostolról van szó, aki szintén megtanulta a fizikai munkát, mielőtt 17 évig felkészülve a hivatására, aztán a lelki munka mezeire lépett. És mielőtt felolvastam ezt a szép vallomást, amit más összefüggésben már egyszer elemeztem önök előtt, hadd hivatkozzam még arra is, hogy a Biblia szerint valóban nem választható szét a fizikai és a szellemi vagy lelki munka. Sőt, mondhatnám, hogy az igazi szellemi és lelki munkához az alapot mindig a fizikai munka adja meg. Nem tudok elképzelni olyan embert, aki az életében csak szellemi munkával foglalkozik, ott biztos, hogy előbb-utóbb valami probléma jön közbe. Túlterheltség, idegfeszültség, vagy betokozódás, beszűkülés. A fizikai munkában tanulja meg az ember igazán azt, hogy mit jelent valamit elkezdeni, folytatni, befejezni, álhatatosnak lenni, ott lenni a dolgok mellett. A legnagyobb prófétákról el lehet mondani, hogy honnan indultak. Hát Elizeus óriási próféta volt. Ki volt Elizeus? Egy parasztember volt, földműves ember volt. Egy mai fogalmakkal szólva egy jól menő gazdaságból szólított el az Isten prófétai szolgálatára. Vagy hát ki volt például Ámos próféta, akinek a könyve az egyik legmegrendítő profétikus könyv, mi mai korunkra nézve is a legdöntőbb kijelentéseket teszi. Azt mondja a Szentírás, hogy állatpásztor volt. Tehát a pásztoroknak a nehéz kenyerét ette, amit két héttel ezelőtt foglalkoztunk ugye Jákobbal, hogy mennyi mindent kellett neki dolgozni azért, hogy előteremtse a betevő falatot. Dávid hogy kezdte a pályafutását? Szintén pásztorkodással foglalkozott. Jézus mit tett csak nem 3 évtizedig? Ácsmester műhelyében készült fel a nagyon magas rendű lelki munkára. Pál apostol sátorkészítést is tanult, mert a farizeusoknál törvény volt, hogy aki beiratkozott egy farizeusi iskolába, a magas rendű szellemi tudományokkal együtt egy mesterséget legalább ki kellett tanulnia. Tehát nem volt külön választ a fizikai és lelki munka. És a korai keresztények között is találunk egy Tábitát, aki egy iparosasszony volt, varrónő volt, vagy egy Lídiát, aki bíborkelme készítéssel, adásvevéssel foglalkozott, vagy egy Akvillát és Priscillát, aki szintén sátorkészítésből tartotta fenn az életét. Azt mondja Mózes 5. könyve 28. fejezetében az 54. verstől a Szentírás, hogy a nevelésben is juttassuk érvényre azt, hogy a gyermekeink ne legyenek finnyás és kedvére nevelkedett emberek. Ehhez is a fizikai munkán keresztül vezet az út, ugye, hogy megtanítani a gyerekeket apró cseprő dolgokra, a mosogatástól, a takarításon át a gyomlálásig, az ültetésig. Tehát ezek mind a fizikai munka területére tartoznak, de igazában az számíthat majd olyan gyermekekre, akikben öröme lehet, akik ezt megtanulták. És ennek a Pál apostolnak idézem fel az apostolok cselekedetei 20. fejezetében a visszatekintését, aki megszakítva a hajóútját Milétoszban magához kéreti az efézusi gyülekezet véneit, és elmondja az ő addigi munkáját közöttük. Ez egy csodálatos részlet, ez erről több előadást is lehetne tartani. Most én 4 dolgot fogok csak kiemelni, azt a 4-et, amit egyébként a kísérő lapunk is kiemel ebből a szövegrészletből, ahogy Pál apostol elmondja, hogy ő milyen alapelvek szerint munkálkodott. Mi volt az ő állapota, kicsit feltárja a belső világát is, aközben a munka közben, amit Efézusban végzett. Olvasom a Cselekedetek 20. fejezet 17. versétől. Milétuszból azonban küldvén Efézusba magához hívatta Pál a gyülekezet véneit. Mikor pedig hozzámentek, mondta nékik: ti tudjátok, hogy az első naptól fogva, melyen Ázsiába jöttem, mint viseltem magamat ti köztetek az egész idő alatt, szolgálván az Úrnak teljes alázatossággal és sok könnyhullatás és kísértések között, melyek én rajtam a zsidókhoz utánam való leselkedése miatt estek. Hogy semmitől sem vonogattam magamat, ami hasznos, hogy hirdessem néktek, és tanítsalak titeket nyilvánosan és házanként. Bizonságot tévén mind zsidóknak, mind görögöknek, az Istenhez való megtérés és a mi Urunk Jézus Krisztusban való hit felől. És most íme én a lélektől kényszerítve megyek Jeruzsálembe, nem tudván, mi következik ott én rám. Kivéve, hogy a Szentlélek városonként bizonságot tesz mondván, hogy én rám fogság és nyomorúság következik. De semmivel sem gondolok, még az én életem sem drága nékem, csak hogy elvégezhessem az én futásomat örömmel, és azt a szolgálatot, melyet vettem az Úr Jézustól, hogy bizonságot tegyek az Isten kegyelmének evangéliumáról. És olvasom még a 27. és 28. verset. Mert nem vonogattam magamat, hogy hirdessem néktek az Istennek teljes akaratát. Viseljetek gondot azért magatokra is az egész nyájra, melyben a Szentlélek titeket vigyázókká tett az Isten Anya Szent Egyházának legeltetésére, melyet tulajdon vérével szerzett. Kedves hallgatók, ez a négy kijelentés, amit talán a mai előadáshoz fel tudunk használni, mert mondom, hogy nagyon gazdag ez a visszaemlékezés, a következő. Először azt mondja a Pál apostol: én ott éltem köztetek, tudjátok, mint viseltem magamat. Miért emelem ki ezt, hogy ezt mondja, hogy mint viseltem magamat? Azért, mert nem tudom, hogy eltetszettek ezen gondolkodni, hogy egy ember viselkedését mi alapján szoktuk megítélni. Biztos, hogy nagy szerepet játszik, hogy egy ember, nem tudom, hogy öltözik, hogy mutatkozik be, milyen a hangkordozása. Én azt hiszem, hogy egy ember viselkedésének a megítélésében talán a legnagyobb súllyal az esik a latban, hogy milyen munkát végez. Láthatunk sok olyan esetet, hogy emberek mondjuk szépen beszélnek, meg szépen ki vannak öltözködve, meg játsszák, hogy úgy mondjam, a jól neveltet, de amikor azt látjuk, hogy emberek nem teszik meg azt, amit mondanak, nem végeznek el egy feladatot tisztességesen, nem csinálnak meg egy munkát megbízhatóan, azt hiszem, hogy évekre, évtizedekre menően azért mi ez alapján ítéljük meg az emberek viselkedését. És azt hiszem joggal. A viselkedésnek egy nagyon nagy területe a munkavégzés. A munkavégzéssel fejezzük azt ki tulajdonképpen, hogy minek tartjuk a másik embert. Azt mondja a Pál apostol: minden munkátokat lélekből tegyétek, úgy, mint az Istennek, nem embereknek. Ha mi úgy tekintjük a másik embert, hogy csak egy ember a sok közül, és ott vágom át, ahol tudom, és ott rövidítem meg, ahol éppen lehet, hát ez egy gyászos következményt érlelő gondolkodásmód. De amikor az emberek látják, hogy mi, amit teszünk nekik, az nem is az a legnagyobb dolog, amit teszünk, pedig hát abban is kell, hogy legyen szakértelem, meg megbízható tudás, de hogy lélekkel tesszük. Mi úgy viselkedünk, ahogy mondja Pál a második Tesszalonikai levél a második fejezetében, hogy Istenhez méltóan viselkedjetek. Szóval Istenhez méltóan viselkedni. Istenhez méltó viselkedés például az, hogy kedvesek vagyunk, előzékenyek vagyunk, nem vitatkozunk az árakon, nyilván, hogy előre kigondolunk valamit, és nem a napi árfolyamhoz szabjuk, mert az nagyon gyorsan változik, és ott nagyon nagy egyenlőtlenségek vannak. Az ember mindig tudja, hogy neki egy munka mennyit ér, amit el kell végeznie. Így van ez például a fizetett munkahelyen is. Ha nekem olyan munkahelyen van, ahol nem sok pénzt adnak, viszont nyugodtan dolgozhatok, emberekért élhetek, közben még más dolgokat csinálok, vagy utána más dolgokra is jut még erőm és időm, én habozás nélkül ezt a helyet választanám. Mert ez egy keresztény ember viselkedéséhez hozzátartozik, hogy nem anyagias, nem tör arra, hogy ő vigye föl az árakat, vagy a munkabér alapján értékeljen valamit. Én azt szoktam mondani hozzám forduló fiataloknak, meg időseknek is, hogy a mai felfordult világban ugye munkát választanak, és mondják, hogy hát képzeld el, ez nettó 50 000, vagy 70 000, vagy 80 000. Mondom, ez nagyon szép, Csak az a kérdés, hogy azért mit kérnek? Nem csak az eszedet, izmodat, de a szívedet, májadat, vesédet, egészen a fejed bubjától a talpadig mindent ki fognak zsigerelni éjjel-nappal. Ugye ilyenkor szokták mondani, hogy nincs 8 óra nálunk, meg hogyha valakinek nem tetszik, veheti a munkakönyvét. Hát én ilyen helyre nem mennék el. Én ezt szoktam tanácsolni, hogy ne azt nézzék, hogy most nettó 70-80, vagy nem tudom, mennyit adnak, hanem az, hogy emberhez méltóan hogy lehet élnie közben, hogy lehet viselnünk magunkat. Én nem tudom elképzelni, hogy aki többször 8 órát dolgozik, vagy aki több munkájára lohol, vagy külön munkákat csinál, hogy az tudja Istenhez méltóan viselni magát, az tud lenni türelmes, nyugodt, jóságos, ez ki van zárva. Hát az ember nem gép, akit még hát a gépeket se lehet túlnyúzni, hogy mint viseljük magunkat. Vagyis az életben egy óriási törvényről nem szabad megfelejtkeznünk, de ezt a törvényt mi nagyon sokszor számon kívül helyezzük. Ez a hatás törvénye. Ugye éppen a múltkor beszélgettünk erről az előadás utáni beszélgetésünkben. Mi mindennel hatunk a környező világra. Mindennel hatunk. És a viselkedésen belül a munkavégzéssel hatunk a leginkább. Nekem volt egy olyan nagybátyám, aki munkára tanított gyerekkoromtól fogva. Az asszonyok a családban nem szerették, hogyha bennünket dolgoztat, mert mindig azon sopánkodtat, hogy túl dolgoztat bennünket. Hát ilyen nincs különben, gyereket nem lehet túl dolgoztatni, mert a gyerek szeret dolgozni, 6-7 éves korától fogva tud is dolgozni. Nekem pontosan elmesélt mindent, hogy a szöget hogy fogjam meg, hogy tegyem oda, hogy verjek rá. Többször ütöttem a kezemre, többször elfeldült a szeg, többször volt probléma. Mindig elmondta, és azt mondja, hogy legalább fiam, egy szeget beverni tudjál az életben. Látom már, hogy nem leszel valami nagy műszaki zseni, ugye? De legalább annyit, hogy ezt és ezt megtanuljad, és kitartó szorgalommal fél napokon át dolgoztunk, összeszereltünk kerítéseket, meg ilyen felvonós kuthoz az oldalsó deszkát, összeszögeltük, akkor na tegyél alá, akkor én ütöm, szóval mindent így szépen elmagyarázott. Aztán még más dolgokat is. Nagyon hálás vagyok érte, mert az, hogy az emberben van némi kitartás, van némi rendszeretet, van az, hogy valamit meg akarok csinálni, az ebből is következik, mert ő úgy hatott rám. Volt olyan valaki az életben, aki erre megtanított. Mint viseltem magamat? Mi minden beletartozik ebből, hogy viseljük magunkat? És az emberek számára árulkodó minden kis apróság. És azt már később kozmetikázni nem lehet. És Pál apostol azt mondja az Efézusi vénáknak, ti tudjátok, láttátok, ott éltem, évekig ott éltem közöttetek, hogy mikor keltem, mikor feküdtem, mit végeztem, nem henyéltem, nem loptam a napot, én mentem emberek után, hirdettem az evangéliumot, ti tudjátok, mint viseltem magamat. A második dolog, amire felhívja a figyelmet, szolgálván az Úrnak teljes alázatossággal sok könnyhullatás és kísértés között. Ugye az életben a munkához is, de az egész életünkhöz az legalapvetőbb dolgok egyike az alázat. Sokan félreértik, mert keresztény egyházak is lejáratták, mert az alázatot ilyen alázatoskodással és meghunyászkodással tették egyenlővé. De én úgy gondolom, hogy annak az embernek az életében, akinek nincs az életében az alázat, problémák sokasága fog kísérteni. Házépítkezésnél láttam, hogy iparosok egymást leszólják. Jön az egyik iparos, megnézi, hát azt mondja, ki volt ez a kőműves. Kőműves volt ez egyáltalán, nem valami kontárral végeztettél te munkát? Mondom, dehogy is, hát már évtizedek óta egy mester ember már több házak tucatját építette fel, de az ott nem ilyen, nem olyan, nem amolyan. Mindenki előre tulajdonképp be akarja biztosítani, hogy ha netán őnála lenne hiba, akkor lehessen másra fogni. Az életben nagyon szükséges az alázat. Mi az alázat? A Biblia szerint az alázat a valóság értelmes belátása és kezelése. Jézus nem véletlen mondta a Máté evangélium a 11. fejezetében a 28. vers, hogy tanuljátok meg én tőlem, hogy szelíd és alázatos szív vagyok. Ezt a kettőt mondta Jézus, hogy az alázatot és szelídséget minden kereszténynek meg kell tanulni. Aztán abból biztos sok minden következik, de hogyha ez a kettő nincs meg, akkor mi legyen meg ezután? A Mikeás könyve 6. fejezet 8. vers az egyik legszebb bibliai szakasz az Ószövetségben. Mikeás 6:8. Ez hogy is hangzik? Megjelentette néked, ó ember, mi legyen a jó, és mit kíván az Úr te tőled? Csak azt, hogy igazságot cselekedjél, szeressed az irgalmasságot, és hogy alázatosan járj a te Isteneddel. Ez a három dolog. Hogy az emberben legyen egy megvesztegethetetlen igazságérzet, ami különben adva van a lelkiismeretünkkel, de a hit azt csak még inkább finomítja és mélyíti. Igazságot cselekedjünk. Erre nagyon-nagyon vigyázzunk az életbe, hogy igazságosak maradjunk és legyünk. A második dolog, hogy szeressük az irgalmasságot, tehát az igazság szeretet az soha ne libbenjen át egy ilyen könyörtelenségbe vagy irgalmatlanságban, hogy szeressük az irgalmasságot. Ilyeneket mond a Szentírás, hogy gyönyörködjünk a megbocsátásban, tudjunk nagy lelkűek lenni, tudjunk megbocsátani embereknek. De ezután még van egy kijelentés. Csak azért mondom ezt, erről a kettőről is azért beszélek ennyit, hogy nem elég igazságot cselekedni, nem elég szeretni az irgalmasságot, még valamit tudomásunkra hoz az Isten, hogy alázatosan járjunk a te Isteneddel. Tehát Istent képviselni, Isten nevében élni, ez annyi, hogy megtanulni a teljes alázatot mindenki iránt és minden ember élethelyzetben, nem törekedni, érvényesíteni a magunk igazát olyan eszközökkel, amelyek helytelenek, vitatkozással, vagy hangfelvitelével, vagy semmi mással, hanem tanuljunk meg az életben a világ szeme szerint veszíteni. Tanuljunk meg csendben maradni, tanuljunk meg elfogadni egy helyzetben azt, ami éppen elfogadható, mert többre nincs kilátás. Tehát alázatosan járni az Istennel. És azt mondja Pál apostol, hogy én alázatosan képviseltem az evangéliumot sok könnyhullatás és kísértés között. Itt egy kis bepillantást enged a lelki életébe. Az az ember, aki nem tanulta meg a könnyhullatást, az igazi szomorúságot, Isten szerint való szomorúságot. Szóval küzdelem az élet, és sokszor könnyet kell hullatnunk, mert mindig nem vigadhatunk és örülhetünk. De Pál apostol a könnyhullatás közben sem veszített el a reménységét és a kitartását. A harmadik dolog, amit kiemelek, hogy semmitől se vonogattam magamat, ami hasznos. Azt mondja Pál apostol, hogy én úgy munkálkodtam, hogy nem vonogattam magamat semmitől se, ami hasznos. Hadd kérdezzem meg önöktől, hogy el tudjuk ezt mondani mindannyian az életünk mindennapján? Van, amikor megteszünk dolgokat, van, amikor jól is megteszünk dolgokat, de csak egy bizonyos határig teszünk meg dolgokat. És azon túl már kérne valaki valamit, akkor azt mondja, ja, még ezt is. És hogy elgondolkozunk, hogy most megcsináljam, vagy még belefér az időmbe. És milyen jó olyan emberekkel találkozni, akik már eleve nem vonogatják magukat semmitől semmi hasznos, mert már beleszámítják azt, amit még lehet tenni, amit nem kért a másik, de a munkavégzés során látom, hogy ezt még el lehet és el is kell végezni. És befejezésül ez a negyedik mondatrész, amit kiemelek, hogy elvégezhessem az én futásomat örömmel. Elvégezni valamit, óriási dolog ez, hogy valaki valamit befejez vagy elvégez. Itt is Jézus a legfőbb példánk. Jézus életében soha nem volt az, hogy volt neki egy terve, és a tervet nem végezte volna el. Volt neki egy vágya, egy kívánsága, és ezt nem végezte volna el. Jézusnak nagyon sokszor nehézségébe került valamit eldönteni. Például itt a déli ország részen egy ízben hatalmas munkát végzett, de el kellett neki dönteni, hogy elhagyja Júdeát, mert ellenséges volt a hangulat, politikai feszültség keletkezett Keresztelő János börtönbevetése után. Volt egy olyan rész is, hogy az északi ország részen szinte tízezresével, mindenhol tízezresével tódultak hozzá az emberek. El kellett tökélnie, így mondja, eltökélte magában, hogy Jeruzsálembe megy. El kellett határoznia, meg kellett tenni ezt a lépést, hogy elvégezhesse azt, amiért különben János evangélium a 17. fejezetében hálát is mondott. Azt mondta Jézus a főpap imájának az elején, hogy hálát adok, atyám, mert elvégezhettem azt a munkát, amelyért elküldtél, hogy végezzem azt. Ugye és Jézusnak az utolsó előtti kifejezése is ez volt a keresztfán, hogy beteljesedett, vagyis elvégeztetett. Amiért jöttem, azt elvégeztem. Híja nincs a munkámnak. Amiért ezt a 33 és fél évet leéltem a földön, én mindent elvégeztem, amit kellett. Elvégeztetett, legyőztem a rosszat, soha nem lett úr rajtam a kísértés és a bűn. És a Bibliának nagyon sokszor emlegetett szava ez az elvégzés, ez a bevégzés. Például a Királyok első könyve 3. fejezetében, amikor Salamon mondja azt a híres mondatát, hogy Istenem, nekem bölcsességet adjál, mert nekem erre van legnagyobb szükségem az életben, azt mivel is okolja meg? Azért adjál bölcsességet, mert én olyan vagyok, mint egy kisgyermek, aki nem tud se kimenni, se bejönni. Ez egy hebraizmus, ezt így lehetne fordítani, aki nem tudok elkezdeni se nélküled valamit, de még kevésbé tudok elvégezni vagy beteljesíteni nélküled valamit. Ugye elkezdeni is nehéz egy dolgot, folytatni még nehezebb, de befejezni úgy, hogy az mindenki megelégedésére szolgáljon, azt hiszem az a legnehezebb. Pál apostol azt mondja, hogy én elvégeztem. Mit végzett el? Azt mondja, a futásomat. Szóval az élet és benne a mi munkánk az sokszor futás, és általában leggyakrabban nézve futás, nem séta és nem gyaloglás, hanem az életben valóban mindent meg kell feszítenünk, az izmukat, az eszünket, mindent, hogy valamit meg tudjunk tenni. Valaki felteszi a kérdést, hogy hogyan tudom megóvni magamat a túlságos sok munkától. Majd rátérünk erre is az előadás befejezése felé közeledve, hogy a túlterheltséget hogyan tudjuk kikerülni. Hogy az életben úgy kell tervezni, hogy a futásra kell tervezni. Nem a sétára és nem a gyaloglásra. Amikor voltak Magyarországon ezek a vízlépcső problémák, akkor sokat hallottuk ezt a kifejezést, hogy csúcsrajáratás. Én azt hiszem, hogy a futás az csúcsrajáratás. Tehát, hogyha itt élünk a Földön, akkor ne hiába éljünk, akkor tényleg csúcsrajáratva éljünk. Nyilvánvaló, hogy az embernek józan terveket kell kovácsolnia azért, hogy ne forgácsolódjék szét, vagy ne menjen tönkre, de az ember ne a sétára, meg ne a gyaloglásra tervezzen. És nem csak azért mondom ezt, mert fiatalként, vagy még pár évtized múltán az ember így gondolkozik, hanem legfőképp azért mondom, mert a jó munkában az ember mindig számíthat arra, hogy valaki segíti őt. Ahogy nekiindul a futó a futásnak, és látja előtte az akadályokat, az akadály, ugye például akadályfutásnak sűrejét ezeknek az akadályoknak, de élteti az a remény, hogy át fog rajta menni. Valaki segít. Az életünkben is soha ne készítsünk tervet anélkül, hogy az Isten segítsége ne lenne beleszámítva a terve. Ezért kell csúcsra járatni az életet. Tehát egy keresztény ember nem csak, hogy lusta, vagy rest, vagy tétlen nem lehet, de nem élheti sétával az életét. Ott valóban a napok hasznosan belegyenek osztva, az embernek legyen heti, havi, negyedévi, vagy éves terve, és azon mindig gondolkozzék, hogy persze most ezt nem sikerült megtenni, azt sem sikerült megtenni, de nem lankadok el, be fogom tudni hozni a hiányt, mert én mindig számítok arra a jó erőre, az Isten segítségére, aki átemel majd az akadályokon. És ezért mondja Pál apostol, hogy elvégezhessem az én futásomat. Tetszenek tudni, hogy Pál apostol miért hasonlított olyan sokszor a keresztény ember életét a futáshoz? Mert az ókori versenyjátékokból vette a példát, és az ókori versenyjátékokon megvolt az a szokás, hogy csak az első helyezettet díjazták. Babérkoszorút csak az kapott. Azért emlegett Pál apostol mindig futást, meg elnyerni a koszorút, mert a második és harmadik helyezett nem kapott koszorút. Ez nem valamilyen ilyen idétlen versengés, vagy még kevésbé ez került bele a Bibliába, hanem azt mondja itt Pál apostol, amit Jézus tanított a gírák meg a talentumok példázatában, hogy ahhoz képest, amink van, igenis mindig a legtöbbre kell törekedni. Ugye az 5 talentumosnak az 5 plusz 5 talentumra, 2-nek a plusz 2-re, az 1-nek is az 1-re kellett volna, ahelyett, hogy elásta volna azt a talentumát. Tehát nekünk mindig józan terveket kell készíteni, de mindig a futásra való terveket kell készíteni. És hogy lehet azt ellenőrizni, hogy az ember valóban bírja ezt, vagy valóban az ember nem rokkan bele, vagy nem fárad el? Itt van a harmadik szó, hogy elvégezhessem az én futásomat örömmel. Amíg az emberben valódi őszinte öröm van a munkálkodása miatt, Amíg örömünket lejjük a munkában, ez a mai embereknek a legnagyobb problémája, ugye, hogy rabszolga munkának nevezik a munkát, és az valóban sokszor az is, mert semmi öröm nincs benne. Semmi öröm nincs benne. Tehát mindenki azt mondja, hogy hát csak a pénzért, meg hát bent vagyok 8 órát, valamikor nincs is munkám, máskor meg megbolondulunk. Hát ebbe sok öröm nincsen. A munka valóban egy kínzás és egy fárasztás lesz. Orcánk verítékével keresni a kenyeret. De egy keresztény embernek ki kell térni az ilyen kísértések és az ilyen bajok elől. Mert egy keresztény embert nem csak a, hogy mondjam, a magánéletében, vagy a pihenő napjaiban érez örömet. Egy keresztény emberre az vonatkozik, amit Pál így mond a Filippi levél 4. versében, örüljetek, ismét mondom az Úrban, mindenkor örüljetek. Tehát ez az öröm, ez ki kell, hogy terjedjen a munkára és minden tevékenységünkre, amit itt a Földön végzünk. És én azt hiszem, hogy itt még inkább megérthetjük Jézus kijelentését. Munkálkodjatok ne csak az eledelért, ami elvész, hanem azért az eledelért is, ami megmarad az örök életre. Jézus azt mondja, hogy a lelkekért végzett munkában, holott ez a legnehezebb munka, ez bányász munka, ez egy kőtörő munka. Emberi lelkekben sokszor a kőhöz vagy a sziklához hasonló keménységet lágyítani, hát ez egy bányász munka. Szóval a lelki munkára, amit Pál apostol végzett, amit a nagy példakép Jézus végzett, ez a legnagyobb kalóriát igénylő és a legnagyobb erőfeszítést igénylő hatalmas bányász munka. De ebben az örömöt soha nem kell, hogy elveszítse az ember. Pál apostol az egyik gyülekezetére ezt mondta, hogy én örömöm és én koronám. Ha csak rátekintett olyan emberekre, akik az ő szavától hallották meg az evangéliumot, már örült, már azt mondja, hogy az én örömöm és az én koronám. A lelki munka itt is látszódik, hogy a legmagasabb rendű munka, mert ez az öröm már itt a Földön is éltethet bennünket, de leginkább gyümölcsözik az örök életben. Ezért kell eldönteni tehát, hogy az életben mit csinálunk. Ezért kell eldönteni, hogy úgy éljük le az életet, hogy évekig, évtizedekig tényleg csak magunkkal, csak a legszűkebb körrel foglalkozunk, akikért munkát végzünk, vagy pedig az életünkben törekszünk-e arra, hogy programunká tesszük, hogy másokért éljünk és másokért fáradozzunk. A második tétel hangzik fel Vivaldinak a művéből, a 127. Zsoltárt feldolgozó művéből, aminek a latin szövege majd ez lesz, hogy hiába néktek, korán felkelnetek, és későn feküdnötök, fáradtsággal szerzett kenyeret ennetek, akit ő szeret, annak álmában áld eleget. Milyen csodálatos mondat ez, ugye? Hogy vannak emberek, akik tényleg éjjel-nappal robotolnak, de nincs öröm, és nincs megelégedés benne. És vannak emberek, akik küzdenek más emberekért, és ott is van nagyon sok könnyhullatás, kín, kísértés, de az Isten álmában áld nekik eleget, megnyugtatja őket, megerősíti őket. Rájuk valóban vonatkozik az, amit a 30. Zsoltárban így mond Dávid, hogy este bánat száll be hozzánk, reggelre öröm. Ugye, tehát folytonos örömet, megújuló örömet ad, ha csak egy embernél látja a fejlődést, a növekedést, és az Isten irányába való kitárulkozást, ez már elég ahhoz, hogy a napjait megújítsa örömmel. Hát erről szól a második tétere a Vivaldi művének, amelynek ez a címe Vanum est vobis, hiába néktek.
Oh,
Most vessük fel a befejező részben, hogy tehát akkor hol a határ az igazi munkálkodás és a túlterheltség között? Hol csúszik át akár a fizikai, akár a szellemi munka, de még a lelki, a jó cél érdekében végzett munka is a túlterheltségbe, mert átsúszhat, és a Biblia is tud erről példákat. Fel is idézem majd ezeket a példákat, amelyek tanulságosak mindannyiunk számára, de előzetesen hadd mondjam el egy élményemet. Egyszer valaki mondta nekem, hogy ő kezdett eszmélni erre a világra, arra gondolt, hogy milyen keveset teszünk mi emberek az életben. És én nagyon odafigyeltem, amikor ezt mondtam, mert nekem is ez volt kisgyermekkoromtól fogva az elgondolásom, hogy itt élünk ezen a földön, és vajon mennyi jót és mennyi előrevívőt tudunk mi tenni. Van Babicsnak egy megrázó verse, az a cím, hogy csak posta voltál. Mi arról szól, hogy az ember itt átmegy az életen, mint az ember a szőnyegen. És azt hiszi, hogy legalább a szőnyegre úgy lép rá, hogy ott maradjon a lábanyoma. Azt mondja, mi maradott a szőnyegen, a por? Vagy visszaegyenesednek a szálak, miután elment egy fél órával, egy órával? Azt mondja, így vagyunk mi is. Itt élünk ezen a földön, és hát milyen jó hatást fejtettünk ki, vagy egyáltalán, hogy megérte, hogy mi itt éljünk? És azt mondja ez az ismerősöm, hogy egyszer kint volt a mezőn, pesti volt, de olyan helyen volt, hogy mezőn teheneket legeltettek, és biztosan tetszettek már látni, de hogyha nem, akkor föl lehet idézni, hogy egy tehén ottan harabdálja a füvet, aztán megáll a tehén, és aztán néz. És ő egy fűszálat a szájában tartva nézegette a tehenet, és egyszer csak megborzadt a tehén szemétől. Tudjuk, a tehénnek van egy olyan szemállás, hogy az ember nem tudja, hogy most él vagy nem él. Nem tudja, hogy most ez az állat érez valamit, vagy olyan báva, bambatag tartása, mint hogyha egy műszem lenne ott. És azt mondja, amikor látta a tehénnek a szemét, hogy így beáll ebbe az állásba, és azt mondja, percekig úgy állt, csak néztem, hogy ez a tehén most tehén vagy egy műtehén. Azt mondja, arra gondoltam, hogy sokszor az emberekkel is így van. Mi itt élünk ezen a földön, és valami olyan életet élünk, hogy munka, eredmény, emberekért való fáradozás, értelmes élet, ezek csak olyan filozófikus fogalmak. Az életben sokszor a tehén szeméhez vagyunk hasonlók. Nem így van? De csak azért bocsátottam előre, mert ugye érzékeny kérdésről kell most az én számomra is beszélnem, ugye túlterheltség. Én nem akarom védelmezni a túlterheltséget, és nem akartam eddig se azt mondani, hogy most igen, mi a futásra tervezzünk, hogy valami eszelős, rohanós életet gondolok el igazán keresztény életnek, de hadd hivatkozzam két dologra. Az egyik dolog, hogy a Bibliában találunk két történetet a túlmunkával, tehát a túlterheltséggel kapcsolatban. Az egyik Mózes túlterheltsége, a másik az apostolok túlterheltsége. Ugye mindannyiunk számára tiszteletre méltó emberek voltak. Azért, mert Mózes túlterhelte magát, azért nem kell a világ nem tudom milyenebb emberének mondanunk. Vagy az apostolokat a pünkösdi megújulásuk után nem kell szitkokkal illetnünk, ugye? Mert hát túlterhelték magukat. A túlterheltségnek is nagyon sok összetevője van, mindjárt meglátjuk ebből a történetből. Például nagyon sokszor azért túlterheltek az emberek, vagy bizonyos emberek, mert nem akarják, vagy nem tudják másokra hárítani azt a munkát, nem tudják megosztani a munkát. Hadd jegyezzem meg, hogy számomra a munka megosztva igazán munka. Tehát az emberi életben szerintem 50%, hogy az ember mit végez, és a másik 50%, hogy másokat hogy tud bekapcsolni valami jó ügybe, hogy azok is végezhessék azt. Ez mind a kettő egyenlő súllyal esik alatban. De van, amikor az ember nem tudja megosztani a munkát. Vagy van, amikor az ember önmagában tényleg tized annyi idő alatt valamit elvégez, mint hogyha egy vagy két emberrel megosztaná. Mózes második könyve 18. fejezetét lapozzuk fel, hogy a Vörös-tengeri átkelés után elolvassuk ezt a jelenetet, hogy Mózesnek az apósa Jetró meglátogatta ugye Mózest, ugye egyrészt ugye az Isten csodáiról érdeklődött, de másrészt viszont fönnakadt a tekintete azon, hogy Mózes túlterheli magát. Tudnik az egész nép ügyével, ugye ekkora nép körülbelül 2,5-3 milliós nép lehetett, az egész nép ügyes bajos dolgaival szinte egyedül csak Mózes foglalkozott, sorba álltak ugye a sátra előtt, és éjjel-nappal beosztott, és egy nagyon nehéz életet élő ember volt. Mózes második könyve 18. fejezetében a 17. verstől így olvashatjuk a bennünket most legfőképp érdeklő jelenetet. Mózes ipa, tehát Mózes apósa pedig mondta néki, mármint Mózesnek, nem jó az, amit te cselekszel. Egy érdekes dolog, nem? Valaki így szemtől szembe is nyilvánosan megmondja, hogy nem jól csinálsz. Sokszor a túlterhelt emberek számára ez is nagyon szükséges. Nagyon határozottan, szeretettel tapintatod, nagyon határozottan így meg kell mondani, nem jó az, amit te cselekszel. Ezzel szemben általában mit szoktak mondani a túlterhelt embereknek? Jaj, de sokat dolgozol, meg hogy igen, meg ez és az. Hát ezzel azt a látszatot keltjük, hogy nem is tudja más csinálni, nem is lehet megosztani, szinte már olyan fejetlen dicsérgetésben megy át a dolog, hogy hát te egy gigászi valaki vagy, aki ennyit is elbírsz hordozni és végezni. Itt az após azt mondja, nem jó az, amit te cselekszel. Felettét kifáradsz te is, ez a nép is, mely veled van. Mert erőd felett való dolog ez, nem végezheted azt egymagad. Ez egy határozott beszéd, nem? És érdekes, hogy Mózes erre hallgatott. Mózes a Vörös-tengeri átkelés után egy nagy nép vezetője, egy idős Midian-beli papnak, Jetrónak a tanácsára hallgat. De figyeljük meg, hogy hogyan folytatja az apósa. Most azért hallgass az én szavamra. Tanácsok adok néked, és az Isten veled lesz. Te légy a népnek szószólója az Isten előtt, és te vidd az ügyeket Isten elejébe. És tanítsd őket a rendeletekre és törvényekre, és add tudtukra az utat, amelyen járniuk kell, és a tennivalót, amelyet tenniük kell. És szemelj ki magad az egész nép közül derék, istenfélő férfiakat, igazságos férfiakat, akik gyűlölik a haszonlesést, és tedd közöttük előjárókká, ezredesekké, századosokká, ötvenedesekké és tizedesekké. Ezek tegyenek ítéletet a népnek minden időben, úgyhogy minden nagyobb ügyet te elődbe hozzanak, minden csekélyebb dologban viszont ők ítéljenek, így könnyítve lesz rajtad, ha azt veled együtt hordozzák. Ha ezt cselekszed, és az Isten is parancsolja néked, megállhatsz, és az egész nép is helyére jut békességben. És aztán ez a befejezés, és hallgatott Mózes az ő apósa szavára, és mindezt megtette, amit mondott. És választott Mózes az egész Izraelből derék férfiakat, és a nép fejeivé tette őket ezredesekké, századosokká, ötvenedesekké és tizedesekké. És ítélték a népet minden időben, a nehéz dolgokat Mózes elé vitték, minden kisebb dologban pedig ők ítéltek. Kedves hallgatók, itt amire szeretném fölhívni a figyelmet, az a 21. vers. Hogyan lehet megosztani a munkát? Hogyan lehet a túlterheltségnek a béklyóiból valahogy kikászálódni? Ehhez két dolog kell. Az a meggyőződésem, ebben a versben benn van ez a két dolog. Az egyik kell bizonyos szervezeti rend. Tudnék itt, amit így mond, hogy ki kell választani előjárókat, ezredeseket, századosokat, ötvenedeseket és tizedeseket, tehát olyan embereket, akikre ennyi ember bízható, több ember, még több ember. Ez egy bizonyos szervezet, ez egy bizonyos rend, ez egy bizonyos intézmény jelleget kell, hogy öltsön. No de, nem elég intézményeket létrehozni, nem elég szervezetet létrehozni, hanem mit is mondott előzetesen Jetró Mózesnek? És szemelj ki magad az egész nép közül derék, istenfélő férfiakat, igazságos férfiakat, akik gyűlölik a haszonlesést. Könnyű lenne találni a mai világban ilyen embereket? Derék, istenfélő, igazságos, gyűlöli a haszonlesést. Főleg ez, gyűlöli a haszonlesést. Én azt hiszem, hogy nem csak szervezet kell egy munkának a megosztásához, hanem rátermett emberek. Hiába van szervezet, hiába van státusz, nem tudom, hogy nevezzük, hiába van lehetőség, hogy meg lehessen osztani a terheket, de ha nincsenek arra való, arra alkalmas emberek, és az Isten mércéje mindig magas. Isten azt mondja, hogy derék, istenfélő, igazságos, aki gyűlölik a haszonlesést. Ez különben a legtöbb prófétánál ugyanígy el lehet olvasni. A jó munkában, az Isten ügyében nem lehet olyan embereket alkalmazni, akik félig megtértek, akiknek kirívó jellemhibáik vannak, akik nem tanulták meg az álhatatosságot, nem tanulták meg az emberekért való munkát alázattal egybekötve. Szóval lehet azt mondani, hogy valaki túlterhelt, és lehet azt mondani, hogy hát de ezzel megvannak a szervezett keretek is ahhoz, hogy megosztani a munkát. De vannak esetek, amikor nem lehet találni. Ez esetben Mózes tudott találni, és ezért megoszthatta a munkát. De amikor egy emberre azt mondjuk, hogy túlterhelt, ezt is vegyük tekintetbe. A jó munkához kell a szív, kell a lélek, de kell a szakképzettség is. És egyre inkább kell, mindenhez kell. Mondjuk egy olyan keresztény embert, vagy keresztény misszionáriust elképzelni, hogy csak áll és néz a kérdésekre, és emberek adandó problémáit nem tudja hol kezelni, erre azt lehet mondani, hogy nagyon derék ember, de még fejlődnie kell, mert itt még nem tudja hozni azt az eredményt. Tehát nem lehet vele megosztani a munkát. Mondom, hogy ez egy kivételes eset volt, hogy és teokrácia volt, tehát itt nem lelki munkát kellett csupán megosztani, itt azért egy népet kellett vezetni, ahol hát Mózes talált olyan embereket, akire rá lehetett bízni a dolgot. De hogy az apostolok is küszködtek ezzel, az apostolok cselekedeteiről írott könyv 6. fejezetéből olvasnám fel azt a részletet, amikor kiderült, hogy a 12 apostol már nem tudja ellátni a dolgokat, és ezért ugye a 7 diakónusnak a kiválasztására sor került. Nagyon érdekes, hogy a szövegben azt olvassuk, hogy annak okáért a 12 egybegyűjtvén a tanítványok sokasságát mondták. Nem helyes, hogy mi az Isten igéjét elhagyjuk az asztalok körül, és az asztalok körül szolgálunk. Választhatok azért atyámfiai ti közületek 7 férfiuk, kiknek jó bizonságuk van, kik szent élekkel és bölcsességgel teljesek, kiket erre a foglalatosságra beállítsunk. Mi pedig foglalatosak maradunk a könyörgésben és az igehirdetés szolgálatában. És tetszette beszéd az egész sokaságnak, és kiválasztották Istvánt, aki hittel és szent élekkel teljes férfiú volt, Filepet, Prokhóruszt, Nikánor, Timont, Pármenászt és Nikolauszt, aki Antiókiából való prozelitus volt. Kiket állítottak az apostolok elébe, és miután imádkoztak, kezeiket reájuk vetették. És az Isten igéje növekedett, és sokasodott nagyon a tanítványok száma Jeruzsálemben, és a papok közül is nagy sokan követték a hitet. Itt is egy szerencsés eset állt fenn, mert a 3. versben tudhatták ezt mondani a tanítványok a többieknek, hogy választatok azért atyámfiai ti közületek 7 férfit. Nem azt mondták, hogy majd mi kiválasztjuk. Volt igazán hívő keresztény ott a pünkösd ünnepe után, a megtérések sokassága után, akire azt lehetett mondani, hogy nem is mi választunk, nem is mi jelölünk itt, ti választhatok magatok közül, és azokban teljesen megbízhattak. Tehát ezzel a 2 példával csak arra szerettem volna utalni, hogy többször megtörtént ez, hogy hívő emberek túlterhelték magukat, hívő közösségek vezetői túlterhelték magukat. Egyrészt kell a határozott fellépés, és hogy valakinek legyen elgondolása, hogy hogyan lehet ezt a túlterheltséget enyhíteni, vagy megszüntetni. Kellenek tehát a jetrók. Ha nincsenek jetrók, nincs megoldás. Ha van szervezet, de nincs arra megfelelő ember, szintén nincs megoldás. Nagyon sokszor látjuk ezt, hogy nem lehetett megosztani a terheket, és alaposan elfáradtak emberek, de jelen pillanatban abban az esetben nem volt megoldás. Én nem azt mondom, hogy soha nincs megoldás, azt azonban mondanám, hogy a megoldásnak nem szabad rosszabbnak lennie, mint ahogy az eredeti állapot volt. A másik dolog, amit mindenkinek a figyelmébe ajánlok a túlterheléssel kapcsolatban, hogy Jézusnak ez a bizonyos kijelentése, hogy jöjjetek hozzám mindnyájan, akik megfáradtatok és megterheltettetek. Máté evangélium a 11. fejezet 29. versében olvasható. Jöjjetek hozzám mindnyájan, akik megfáradtatok és megterheltettetek. Jézus ott világosan érzékelteti, hogy a megterheltetés és a túlterheltetés az micsoda. Általában mi emberek azt gondoljuk, hogy az van túlterhelve, aki hogy jól agyon dolgozza magát külső dolgokkal, és bizonyos igazság ebben biztos, hogy van. De Jézus világossá akarja tenni, hogy a túlterheltség az elsősorban egy belső dolog. Hiszen olyan sok terhet el tudunk mi hordozni emberek, és ha valaki elvégzi a szolgálatát örömmel, az nincs túlterhelve akkor is, hogyha futásra van járatva. A megterheltetés akkor jön, amikor az ember belül nem tudja feldolgozni, lelkileg nem tudja feldolgozni az élet tényeit. Ez a megterheltetés. Nem ott vannak az emberek ma sem megterhelve, hogy mennyi fizikai munkát kell végezni, vagy mennyi dolgot kell csinálni. Ott vannak megterhelve, hogy mindezt nem tudják feldolgozni. Lehet, hogy eleve nem is lehet feldolgozni, de lehet, hogy viszonylag kevés munkát, vagy kevés munkavégzésre tudnak feldolgozni, mert lelkileg nincs hit, nincs bizakodás, nincs remény, nincs öröm. És ezért az emberek összeroskadnak, és ezt mondjuk megterheltetésnek. Ne felejtsük el, hogy Dániel könyve 12. fejezet első verse arról jövendől, hogy az emberiség történetében olyan nyomorúságos idő lesz, mint amilyen nem volt, mióta nép kezdett lenni a Földön. Ez a profécia nem csak a külső dolgokban fog beteljesedni, hogy egyre nehezebbé és képtelenebbé válnak az életkörülmények, hogy az ember a Földet pusztítja, hanem elsősorban a belső lelki szétziláltság lesz úrrá az életen. Az ember élet külsőleg is zilált lesz, de a belső ziláltság ennél sokkal súlyosabb. Erre vonatkozik a 2. Timóteus levél 3. fejezetének a proféciája is, amely azt mondja, hogy a végső napokban azért állnak be nehéz idők, mert az emberek lesznek magukat szeretők, pénzsóvárgók és kérkedők. Tehát azért lesz nehéz a világ állapota, mert az emberek az emberek élete az önzésben feneklik meg, és az önzésben élő ember nem tudja elhordozni az élet fáradalmait és terheit. És már pedig vannak olyan terhek, amelyeket csak az egyes ember hordozhat el. Nyilván más emberek lelki terhét megoszthatjuk, mondja a Galata levél 6. fejezetében a Szentírás, hogy egymás terhét hordozzátok, úgy töltsétek be a Jézus Krisztus törvényét, de ugyanabban a fejezetben azt is mondja a Pál apostol, ki a maga terhét hordozza. Tehát vannak olyan terhek, amelyeket az ember csak maga tud hordozni, az Isten segítségével. De ha nincs Isten, ha van az, hogy az ember magát szereti, pénzsóvárgó kérkedő, akkor ezeket a terheket nem tudja hordozni, és az emberek ezért omlanak össze. Tehát sokszor nem túl munka van a túlterheltség mögött, hanem belső lelki üresség van, ami nem tud hordozni terheket. Ezt is meg kell, hogy gondoljuk. Ahogy említettem önöknek az előadás elején, hogy a főiskolánkra lehet még jelentkezni, szeptember hónapban is lesz egy pótfelvételi. Hát 2 éve felvételiztetek én is, most nagyon sok megrendítő felvételi volt, de olyan megrendítő, mint az egyik rendőr felvételi, olyat még nem éltem át. Egy rendőr szabályosan jelentkezett és eljött a vizsgára, és hát ugye az ember persze megkérdezi, hogy egy rendőr, aki kimegy bűncselekmények megállapítására, kocsival, stb., hogy miért jelentkezik egy bibliai főiskolára. Nem azért, mert hogy nem örülnénk, én személy szerint újjongva fogadtam a szívemben, hogy egy rendőr is a Bibliára kíváncsi. Azt mondja, tudják, én azért jelentkeztem, mert mi budapesti rendőrök nem tudjuk elviselni ezeket a terheket. Szóval egyre több társunk öngyilkos lesz. Rendőrök öngyilkosak. Miért? Egyszer kihívnak egyik nap Kőbányára, egy lakásba betörtek, aztán belépek a lakásba, szóval ott, hogyha 300 millió érték nincs egy szobában, akkor semmi. Azt mondja, minden aranyból van. Egyik utcasarokkal később hívnak egy másik lakásba, történt valami, ott azt mondja, 12 gyerek él, 10 négyzetméter, mint meg a legteljesebb nyomor van. És azt mondja, ezt minden nap ezt végignézni, hogy hol ide, hol oda, hol ez, hol az, hol amaz, én nem akarok a társaimnak a sorsára jutni, én nem akarom eldobni magamtól az életet, sőt, én az embereknek próbálnék valamit mondani, nem csak a gumibot, meg ez, meg az, hanem valahogy az emberek lelkére beszélni, hogy ne bántsátok egymást, vagy ne öljétek egymást. Hát ez is mit mutat, hogy az emberek belül érzik azt, hogy ha nincs hit, nincs egy magasabb rendű lénybe való megkapaszkodás lehetőség, akkor az ember hetek, hónapok vagy évek alatt, időkérdése, de összeroskat. Nem lehet ezeket a terheket vinni, amikkel körül vagyunk véve is. Ezek sokszor nem mondom, nem a túlmunkából származnak, hanem a proféciák előre jelzik azt, hogy a végső időkben a Jákob éjszakája lesz. Az imádság emberei tudnak fönnmaradni. Azok az emberek, akik megerősítik magukat az Istenben, azok az emberek, akik nem magukat szeretők, nem pénzsóvárgók, nem kérkedők, nem szüleik iránt engedetlenek, mindaz, amit felsorol Pál apostol a végső szóval együtt, hogy nem azok az emberek, akiknél csak a vallásnak a látszata van meg, és közben nincs meg bennük a vallás ereje. Ugye, tehát a hitnek arra a belső erejére van szükség, ami a terheket tudja tartani. Jézus Krisztus milyen terheket viselt? És Pál apostol milyen terheket viselt? Mondja is egyhelyütt, hogy rajtam van az összes gyülekezetek terhe, de tudta viselni. Tudott küzdeni azokért az emberekért. Név szerint számon tartotta a levelei, végén ott vannak konkrét nevek, hogy kinek mit üzen, miben bátorítja őket. Hogy tudta ezt megcsinálni? Hogy a futását tényleg a római haláláig, amikor lefejezték a futását, örömmel be tudta fejezni. Azért, mert volt benne mindig Istentől kapott hit és reménység. És ma is erre van szükség, és nem csupán arra, hogy a munkát azt lefokozzuk, vagy levigyük, mert sokat munkálkodnak emberek. Vannak, akik nem is dolgoznak olyan sokat, vagy nem is tesznek olyan sokat, de nem bírják a terheket, éppen azért, mert belül nincs megerősödésük és lehetőségük az utánpótlásra. Arról én nem találtam verset hirtelenében a világ és a magyar irodalomban, aki ezt úgy mélyen kifejezte volna. De azzal a verssel fejezzük be az előadást, ami legalább a világi részről kifejezte azt, hogy mit is kell tenni az embernek a világon. 1844-es ez a küszködő vers, és Vörös Marti a pályáján 10 éven belül szinte mindent visszavont, amit ebben a versben elmondott. Azt mondja, hogy rakjuk le hangyaszorgalommal, amit eszünk az ihlet óráiban megteremtett. 10 év után azt mondja már, hogy az emberfaj sárkány fogvetemény, nincsen remény. Aztán azt mondja még, hogy talán fölépítjük az újabb kor Bábelét. 10 éven belül azt mondja Vörös Marti, hogy minden összedőlt. Aztán azt mondja még, hogy talán erőnk szerint a legnemesbekért ez az, amiért küzdenünk, fáradoznunk kell. Erre azt mondja 10 év után, hogy büszke reményekkel kényedre játszottál. De mégis hallgassuk meg befejezésül Vörös Martinak a nagy versét, ami arról szól, hogy miért is van az ember itt a világon, amit összehordott az ember is, hát hol hordta össze az ember azt a sok-sok tapasztalatot, tudást, hogy a könyvtárban, és nem véletlenül a könyvtárba helyezi el gondolatok a könyvtárban, de miféle papíroson és miféle könyveken állnak itt a tudás és a tanítás, és ment-e a könyvek által a világ elé, vagy hozzá tudtunk-e mi járulni a munkánkkal, hogy jobb lett volna a világ? Sajnos nem. Már itt ebben a versben is küszködik, csak hogy valahogy próbálja legyőzni, és azt mondja, hogy de mégis, hogy ez a bizonyos mégis morál, hogy de mégis, annak ellenére, hogy bele akarja magát lovalni, hogy mégis van értelem, de emberileg nézve nincs értelem. Egyedül az fog megmaradni majd, amit az ember másokért tett, amivel másokat hozzá segített ahhoz, hogy más emberek legyenek. Amit a 90. Zsoltár megfogalmaz, hogy a mi kezünk munkáját tedd állandóvá nékünk, a mi kezünk munkáját tedd állandóvá. Egyetlen egy állandóság van a valódi jó munkálása más emberekben, magunkban és más emberekben. Hát ez az, ami Vörös Marti verséből itt még hiányzik, de olyan megrendítőnek tarthatjuk az óriási küzdelmet azért, hogy az ember eljusson az élet és a munka által fölvetett feladatok megválaszolására. Ezért illesztjük az előadás végére Besenyei Ferenc elmondásában ezt a verset, különben a könyveink mellett kazettákat is lehet ott hátul kapni, zenei kazettákat, verses kazettákat is beszereztünk. Ha nagyon nagy ott a zsúfoltság, de azért mindenkit bátorítok arra, hogy a beszélgetésünk után is, tehát kinyitunk majd úgy is, hogy napközben is lehet majd ide jönni, de itt is este 9:30-ig tulajdonképpen lehet tájékozódni itt a könyvek és a kazetták között, és ebből a készletből játszanám én is be, amit pár éve jelentetett meg a Hungaroton Vörös Marti Mihály versei Besenyei Ferenc előadásában a gondolatok a könyvtárban.
Gondolatok a könyvtárban. Hová lépsz most, gondold meg, ó tudós, az emberiségnek elhányt rongyain, komor betűkkel, mint a téli éj, leírva áll a rettentő tanulság. Hogy míg nyomorra milliók születnek, néhány ezernek jutna üdv a földön, ha istenésszel, angyalérzelemmel használni tudnák éltök napjait. Miért te lom, hogy mint juh a gyepen legeljünk rajta, s léha tudománytól zabáltan elhenyéljük a napot, az Isten napját, nemzet életét? Miért te lom, szagáról ismerem meg az állatember minden bűneit, erény van írva a lapon, de egykor zsivány ruhája volt, s amott az ártatlanság boldog napjai egy eltépet szűz gyönge öltönyén, vagy egy dühös bujának pongyoláján. És itt a törvény, véres lázadók, hamis bírák és zsarnokok mezéből fehérre mosdott könyvnek lapjain. Nem itt a gépek, számok titkai. De akik a ruhát elszaggaták, hogy majd belőle csínos könyv legyen, számon kívül maradtak. Ixion bőszült vihartól űzött kerekén, örvénynyomorban, vég nélkül kerengők. Az őrült ágyán bölcsfej álmodik, a csillagászat egy vakkoldús asszony condráin méri a világokat. Világ és vakság egy hitványlapon. Könyv lett a rabnép s gyávák köntöséből, s most a szabadság és a hősi kor beszéli benne nagy történetét. Hűség, barátság, aljas hitszegő gúnyáiból készült lapon regél. Irtózatos hazudság mindenütt. Az írt betűket a sápat levél halotti képek károsztatja el. Országok rongya, könyvtára neved. De hát hol a könyv, mely célhoz vezet? Hol a nagyobb rész boldogsága? Ment-e a könyvek által a világ elé? Ment. Hogy minél dicsőbbek népei, salakjok annál borzasztóbb legyen, s a rongyos ember bőszült kebele dögvész sohajtson a hír nemzetére. Tehát ledöntsük, amit ezredek észnapvilága mellett dolgozának, a bölcsek és a költők műveit, s mit a tapasztalás aranybányáiból kifejtett az idő? Hány fényes lélek tépte el magát, virrasztott a szív égő romja mellett, hogy tévedt sújtott embertársinak irányt adjon, s erőt, vigasztalást? Az el nem ismert érdem hősei, kiket midőn már elhunytak, s midőn ingyen tehette, csúfos háladattal kezdett imádni a galád világ népboldogító eszmék véltanúi. Ők minden többi ronykereskedővel, ez unt fejek, sem megkorhat szívekkel, rossz szenvedélyek oktatóival, ők mind együtt a jók, a rossz miatt egymágja üszkén elhamvadjanak. Ó, nem. Nem. Amit mondtam, fájdalom volt, hogy annyi elszánt lelkek fáradalma, oly fényes elmék a sár fiait a süllyedéstől meg nem mentheti. hogy még alig bír a földet zugot, egy kis virányt a puszta homokon, hol legkelendőbb név az emberé, hol a teremtés ősi jogai, e névhez ember, advák örökül, kivéve aki feketén született, mert az baromnak tartják, e dicsők, s az Isten képét szíjjal ostorozzák. És mégis fáradozni kell. Egy újabb szellem kezd felküzdeni. Egy új irány tör át a lelkeken. A nyers fajokba tisztább érzeményt, gyümölcsözőbb eszméket oltani. Hogy végre egymást szívben átkarolják, s uralkodjék igazság, szeretet. Hogy a legalsó pór is kunyhajában mondhassa bizton, nem vagyok magam. Testvérim vannak, számos milliók. Én védem őket, ők megvédnek engem. Nem félek tőled, sors. Bármit akarsz. Ez az, miért csüggedni nem szabad. Rakjuk le hangyaszorgalommal, amit agyunk az ihlet órákban teremt. Ha összehortunk minden kiskövet, építsük egy újabb kor Báberét, míg oly magas lesz, mint a csillagok. S ha majd benéztünk a mennyajtaján, kihallhatók az angyalok zenéjét, és földi vérünk minden cseppjei magas gyönyörnek lángjától hevültek. Menjünk szét, mint a régi nemzetek, és kezdjünk újra tűrni és tanulni. Ez hát a sors, és nincs vég semmiben. Nincs és nem is lesz, míg a föld ki nem hal, s meg nem kövülnek élő fiai. Mi dolgunk a világon? Küzdeni és tápot adni lelki vágyainknak. Ember vagyunk, a föld s az ég fia. Lelkünk a szárny, mely ég felé viszen, s mi ahelyett, hogy törnénk fölfelé, unatkozzunk, sitvány madár gyanánt, posvány iszapját szopva éldegéljünk. Mi dolgunk a világon? Küzdeni erőnk szerint a legnemesbekért. Előttünk egy nemzetnek sorsa áll. Ha azt kivíttuk a mély sűjjedésből, s a szellemharcok tiszta sugaránál, olyan magasra tettük, mint lehet. Mondhatjuk, térvén őseink porához, köszönjük élet áldomásidat. Ez jó mulatság, férfi munka volt.
Tudom, hogy egy ilyen nagy vers ez, aminek az elmondása is több mint 8-9 perc méltatlan dolog volt, csak egy-két mondatot fűzni, de terveim szerint, ha megéljük mindannyian, akkor ősztől szeretnék itt egy olyan sorozatot is elkezdeni, ami a magyar irodalomnak ezeket a nagy verseit, amelyek ezer szállal kötődnek a Bibliához, egy előadás keretében kicsit jobban ízekre szedjük. A mai előadásba azonban csak ennyi fért bele, köszönöm szépen a figyelmet, és egy 10 perc múlva megkezdjük a beszélgetésünket. 2 hét múlva folytatódik a sorozatunk, mint tetszenek látni a programon, hol a határ a hit és a vakbuzgóság között.